Kedves testvérek, ma délelőtt a zsidókhoz írt levélből olvasok fel néhány verset a 6. fejezetnek az elejéről. Az első 8 verset hallgassuk majd meg, tehát a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének az első 8 versét fönnállva hallgassuk meg. Így szól itt az apostol, a szentíró: annak okáért, elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, a mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekesszük, ha Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy aki egyszer megvilágosítottak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét, és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta reáhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akiket műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az útmutatónk a mai nap Lukács evangéliumából állított elénk igét, azt a részt, amikor az Úr Jézus Isten országáról beszél, és elmond egy példázatot, miután azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. És beszél egy gazdáról, hogy aki felkel, és bezárja az ajtót, és sokan kívül maradnak, és arról beszél, és ez a végén, és ez a gondolattal záródik le ez a történet, hogy jönnek napkeletről, és napnyugatról, északról és délről, és az Isten országában letelepednek. Egy nagyon kedves bátorítás ez, hogy eljönnek északról, délről, keletről és nyugatról, és Isten országában letelepednek, de azon gondolkoztam el, hogy vajon kik is azok, akik majd egykor letelepednek az Isten országában. Kik is azok, akik ott lehetnek abban az országban, amit Isten nekünk elkészített. Mert ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, igyekezzetek bemenni ezen az ajtón, mert nem tudjuk, hogy meddig van lehetőség. És a történet, vagy a példázat is arról szól, hogy valakik ugyan beszerettek volna menni, de végül kívül maradtak, nem juthattak be. És mások pedig azt mondja az ige, hogy bejutottak az Isten országába. Igen, ki az, aki bejuthat az Isten országában? És ezért volt érdekes számomra elolvasni az előbb felolvasott igeszakaszt a zsidókhoz írt levélből, mert ott valami olyasmi dologról beszél az apostol, ami hát egy kicsit megrémített engem, bevallom őszintén. Mert olyan dolgot mond itt az apostol, ami hát elbizonytalanítja az embert. Mit is mond itt az apostol? Azt mondja: mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és megízlelvén a mennyei ajándékot, és részesei lettek a Szentléleknek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak az erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre. És azon gondolkoztam, hogy ki is mehet be a mennyek országába. És arra gondoltam, hogy ha erre az igére gondolunk, és olyan sokszor szoktuk elővenni, vagy talán gondolunk erre az igére, hogy akkor ki is mehet be az Isten országába, hisz ha valaki egyszer átélte, de elesik, de ha valamiben téved, vagy valami olyan útra kerül, ami nem az Isten szerint való dolog, akkor azt mondja itt az ige, hogy az lehetetlen, hogy megújuljon. És ez félelmetes. Mert akkor ki megy be az Isten országába? Ki is az, aki bejuthat? Ki mondhatja el magáról, hogy nem estem még el? Nem követtem el valami olyan dolgot, ami engem így megfoszthat az Isten országától? Ki az, aki elmondhatja magáról, hogy nem követtem el bűnt, mióta elindultam az Istennek útján? Akkor ki megy be az Isten országába? De mielőtt elkeserednénk, és azt mondanánk, hogy nincs megoldás akkor, mert lehetetlen dolog bejutni az Isten országába, jó lenne megvizsgálni ezt az egész történetet. Jó lenne megvizsgálni azt, mielőtt félreértenénk a dolgokat. Ezzel kezdi az apostol, és ez én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Azért, hogy megértsük az Isten igényének a lényegét, és az, hogy miről is beszél itt az apostol, és miről nem beszél. Azt mondja az apostol, hogy annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Testvérek, a legnagyobb hibánk, és itt szeretnék többes számban beszélni, a legnagyobb problémánk az, hogy felületesek vagyunk. Felületesen olvassuk a Szentírást, felületesen tanuljuk meg a verseket, nem keressük az összefüggéseket, és ezért van annyi félreértés sokszor az Isten igéjével kapcsolatban. És az apostol arról beszél, hogy sok mindenben nem lehetünk tökéletesek, és a megismerésben sem vagyunk tökéletes, de olyan jó lenne már elhagyni ezeket a kezdetleges dolgokat. Hogy minél tökéletesebben megismerjük az Isten akaratát, az ő szándékait, az ő útját, mert enélkül félreértjük az Isten igényét, és elbizonytalanodunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a Timóteushoz írt levélben a ifjú tanítványnak, amikor azt mondta, hogy ne feledd el, hogy a teljes írás az, ami Istentől ikletett, és ami hasznos a tanításra, fedésre és megjobbításra. Miért? Hogy tökéletes legyen az Isten embere. És itt nem csak a cselekedetekben igaz, nem csak abban igaz, hogy tökéletesebbé válhat az ember, hanem tökéletesebben megismerheti az Istent, az ő szándékát. Sokszor mondjuk el, és nagy igazság, hogy az Istennek a akarata, az Isten szándéka sokkal magasabb, mint a mi gondolataink, a mi szándékaink. Viszont nekünk arra kell törekedni, hogy egyre jobban megközelítsük őt. Hogy eljussunk a tökéletességre. Pál arról beszél, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom, hogy tökéletes volnék, én nem gondolhatom ezt magamról, de egyet tudok, és ő tudta, és kérdés az, hogy mi tudjuk-e, hogy én egyet cselekszem. Hogy ezt a tökéletességet elérjem. Tehát, hogy amiért megragadott engem az Isten. És talán ebben van nekünk nagyon sok hiányosságunk, hogy talán nem vágyakozunk eléggé megismerni őt. Nem vágyakozunk arra, hogy elérjük az ő akaratát, hanem azon sopánkodunk, hogy az Isten akarata mindig magasabb, mint a miénk. És mi mondhatjuk azt, hogy kullogunk utána, mert nem értjük. Nem értjük ezt, nem értjük azt, nem értjük az egész életünket, hogy Isten mit, miért enged meg a hétköznapokban, miért vezet bennünket ilyen úton, miért vannak a problémák. Sok-sok kérdés felvetődik, sok-sok miért, ami aztán lehúz bennünket, lenyom bennünket, és a hitünket is meggyengíti, azért, mert nem törekedünk az ő megismerésére. És az apostol ezzel kezdi, erről szól ez a rész, a hittől való elszakadásról, hogy az a bajunk, és az a legfontosabb dolog, amire törekednünk kell, hogy hagyjuk már el azt a kezdetleges beszédet. Törekedjünk az Isten megismerésére. Mert ez nem csak mi ránk nézve veszélyes. Nem csak arra nézve veszélyes, hogy mi is elfáradunk, meggyengülünk, hanem azok számára is veszélyes, akiket Isten ránk bízott. És tudom, szeretjük ezeket a szavakat újra és újra elmondani, hogy Isten ránk bízott embereket, és ezek olyan nagy szavaknak tűnnek, mint hogyha Isten olyan sok mindenkit bízott volna ránk. Nem tudom, hogy kit bízott Isten. De annyit tudunk, hogy Isten adott nekünk talentumokat. És ezek a talentumok, ezek sok dologról szólhatnak. Szólhatnak arról is, hogy milyen ismerettel rendelkezünk, szólhatnak arról, hogy milyen lelki ajándékaink vannak, kisebb vagy nagyobb. Szólhatnak arról is, és a esetünkben talán ez, ami fontos üzenet lehet, hogy szólhatnak arról, hogy Isten kiket bízott ránk? Valakire talán sokat. Van, akinek egy egész nemzetet kell irányítani, van, akinek egy várost, van, akinek egy gyülekezetet, és van, akinek csak egy kis családot. Van, akinek ez adatot meg. Én nem tudom, hogy kinek milyen adatot meg, de lehet, hogy Isten rám bízott egy munkahelyet, ott, ahol én élek, ahol mozgok, ahova minden nap bemegyek, és ahol mondhatjuk azt, hogy a időmnek a nagy részét eltöltöm. Napi 8 órát legalább. Gondoljunk csak bele, ez sokkal kevesebb, vagy sokkal több, mint amit a családunkkal töltünk el. Mert ugyan a másik 16 órát lehet, hogy otthon töltjük, bár a munkával el kell jutni, egyéb dolgaink vannak, de legalább az ember 7-8 órát alszik, de legalább 6-ot. Akkor ez mégiscsak több attól, amit eltöltünk. Tehát, hogy ezt is adhatja nekünk az Úr. És hogyan bánunk ezzel a talentumunkkal? Mert nem csak arról van szó, hogy mi elbizonytalanodunk, hanem az is, hogy a gyerekeink elbizonytalanodnak, szeretteink elbizonytalanodnak. Olyan sokszor beszélünk, ugye Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, a mostani időben többször elővettük a történetüket, és végig kísérhetjük azt, hogy amit elrontottak a szülők, az milyen módon gyűrűzött be, és milyen módon határozta meg a gyermekeknek az életét. Rajtunk múlik. Ez egy talentum. És nem mindegy, hogy hogyan éljük le az életünket. És ez egy nagy kísértés az ember számára. És ezért fontos nekünk az Istennel való közösségünknek a mélyítésében, hogy egyre jobban megismerjük őt. És amit itt még leír a Szentírás, hogy ha egyszer megismertük az Istennek az akaratát, az üzenetét, ha egyszer találkoztunk a megváltóval, úgy, ahogy egykor találkozott Péter, vagy ahogy láttuk ezt Zákeus történetében, de beszélhetnénk a vak Bartimeusra, vagy talán arra az egyetlen egy emberre, aki a 10-ből visszajött, miután az Úr meggyógyította őt, az ő nyomorult betegségéből, a leprából. Ezek az emberek valami csodát éltek át, és lehet, hogy mi is átéltünk valamikor ilyen csodát, és valahogy ezek a dolgok elhalványultak. És már nem az irányít bennünket, hogy Isten lelke hogyan vezet, hanem azt mondja az apostol, hogy újra kezdjük lerakni a cselekedeteknek, az egyéb elgondolásoknak elgondolásokra a mi hitünk alapjait, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának. Szóval, hogy mintha visszakerülnénk abba az állapotba, és elvész az a lelkesedés, elvész az a szeretet, az a hit, ami egykor megmozgatta az életünket. Igen, ha már ebből az összefüggésből nézzük az igét, akkor talán egészen más módon jön elő az, amiről itt az apostol beszél, hogy lehetetlen dolog, hogy aki ebből a helyzetéből kiesik, vagy elesik, az újra megújuljon. Tehát nem arról beszél itt az ige, hogy nincsen visszaút. Nem arról beszél itt az ige, ha az összefüggéseket nézzük, hogyha az ember megbotlik, netán elesik, hibát vagy bűnt követ el az ő életében, akkor nem lehetne már megújulás. Ettől olyan sokszor fél az ember, hogy vajon megbocsát még nekem Isten? És hogyha az ember előveszi és elkezdi átgondolni az egész életét, hogy törekedtem én az igazságra, persze vágytam, de annyi butaságot elkövettem. Olyan sokszor nem voltam a hitem magaslatán, és olyan sokszor láttam be azt, hogy erőtelen vagyok. Hát, bemehetek én az Isten országára? Igen, mindig ott van ez a kérdés. És ezért sokszor van bennünk az a bizonytalanság, amit az ige mond, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Vagy amikor azt mondják az emberek, vagy arra gondolnak, amikor megkérdezzük, hogy van-e örök élete, hogy bizonyos abban, hogy Isten megbocsátott, akkor olyan vonakodva, egy kicsit félve mondjuk ki emberek, hogy hát talán, lehet, nem tudom. Hiszem, de ugyanakkor pedig tele vagyok kétségemet, mert ismerem magam. Hogy akkor hogy? Akkor ki mehet be az Isten országára? És hogyha elkövettem hibákat, bűnöket, ha olyan dolgokat cselekedtem, akkor van-e számomra bocsánat? De ha megnézzük a Szentírást, és ezért fontos az, hogy a Szentírás egybe lássuk, hogy törekedjünk annak megismerésére, mert ha így nézzük a történetet akkor, vagy a Szentírást, akkor mi van Péterrel? Vagy belegondolunk abba, hogy miért is mondta el az Úr Jézus a tékozló fiú történetét. Ez a két történet, vagy az egyik egy történet, a másik egy példázat, de történetnek lehet mind a kettőt mondani, akkor ez hogyan áll meg? Mert nézzük csak Pétert, aki megtapasztalta a megvilágosodást, bocsánat ezért a kifejezésért, aki kimondta azt, hogy Uram, hova mehetnék? Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Elindultam valamikor, átéltem ott a genezáreti tó partján a megváltozást, az, hogy megláttam benned az Istent, az Istenit, a szentséget, és megláttam ugyanakkor magamban azt a bűnös szándékot, és azt a bűnös életet, ami betölti az egész lelkemet. Tehát, hogy eljutottam ide, aztán elindultam az útadon. Minden, mondhatjuk, tökéletesen ment. És aztán ez a Péter, aki bizonyságot tett, aki Neki Jézus elmondja, hogy rajtad építem föl az anyaszent egyházamat, vagyis hogy nagyon fontos szereped lesz ebben a műben. Nagy dolog ez. És mit olvasunk erről a Péterről? Hogy ott a főpap udvarában milyen módon tagadja meg az ő mesterét. Hát ez nem egy picike kis botlás. Itt nem arról van szó, hogy hoppá, nem helyesen gondolkodtam, hanem ez egy nagyon komoly dolog, ami ott történt. Hát ha itteni gondolatot olvassuk, és azt mondjuk, hogy akik elestek, ismét lehetetlen, hogy megújuljanak, akkor mi van Péterrel? És mégis azt látjuk, hogy ott a Genezáreti tó partján kész volt elrendezni. És ezt megelőzte az, hogy keservesen sírt, mert rádöbbent arra, hogy mit tett. És az Úr kész volt megbocsátani neki. Olyan jól ismerjük, és olyan szép történet, ahogy Pétertől megkérdezte, szeretsz engem, Péter? És Péter háromszor elmondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Persze, hogy szeretlek. Tehát van lehetőség arra, hogy bűnbánatot tartsunk. Vagy ott van a tékozló fiú történet, ami talán egy kicsit még meredekebb gondolat. Mert arról beszél a tékozló fiú története, még akkor is, hogyha ez nem egy megtörtént esemény, hanem Jézusnak egy példázata, amikor azt látjuk, hogy ennek a fiúnak a szívében megfogant dolog, gondolat is, ami aztán cselekedetté válik, ez nem egy hirtelen rossz döntésnek a következménye. Itt nem arról van szó, hogy hoppá, egyik pillanatban jött a kísértés, én oda se tudtam figyelni, és valamit rosszul mondtam, mint az, amikor valakinek oda csapunk valamit. Amikor szavakban megbántjuk, mert idegesek vagyunk, mert nem figyelünk oda a szavainkra megfelelő képpen, megbántunk másokat, azért, mert türelmetlenek, idegesek is, és gyengék vagyunk, és szavakkal teszünk valami olyasmat, ami fájdalmat okoz másoknak, és ami Isten előtt bűn. Ez nem az. Hanem arról szól ez a történet, hogy ez a fiú tudatosan elindul egy olyan irányba, ami rossz. Amiben még az is benne van, hogy apám, add ide a vagyonnak a rámeső részét. Ami azt jelenti, hogy én végképp szakítani akarok veled. Számomra te halott vagy. Add ide a örökségemet. Ez nem egy hirtelen jött ötlet. Ez egy nagyon tudatos dolog. És elindul egy olyan úton, ami aztán a nyomorúságba vezet. És nézzük csak a történetet. Azt látjuk, hogy az apa még itt is kész arra, hogy megbocsásson. És mégis azt látjuk, hogy eljutott oda, hogy bűnbánatra jutott, eljutott oda, igen, egy nagyon nehéz úton, egy nagyon nyomorúságos úton, hogy kimondja azt, hogy vétkeztem, hogy én milyen oktondi voltam, milyen bolond voltam, hogy azt gondoltam, hogy nekem ez fog menni, és eszébe jutott, hogy az én atyámnak a házában még a béresnek is jó dolga van, én pedig hova jutottam. Tehát egyrészt belátta, és utána azt olvassuk, hogy az atya pedig kész volt neki megbocsátani. És megint csak hagy olvassam el az igét. És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, ez lehetetlen, azt mondja itt az apostol. Akkor hogy is van ez? Miről is beszél itt az ige? Akkor van bocsánat, vagy nincs bocsánat? De akkor miről szól ez? Hát arról, hogy az Úr szeretne bennünket egy kicsit megállítani. Szeretne arra bíztatni, hogy ne induljunk el olyan úton, aminek a kimenetele az nagyon kettős. Hogy miért indulnánk el ezen az úton? Két szituáció jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ami nagyon elgondolkodott. Mind a kettő az Ószövetségben található. Az egyik az Éli főpapnak a története, ugye, akiről azt olvassuk, hogy olyan fokozatosan távolodik el az isteni kegyelemtől. Amikor azt látjuk, hogy fokozatosan belefárad a hétköznapi harcokba, egyre fásultabbá válik, és azt látjuk, hogy amikor az Úr megszólítja őt, akkor semmi bűnbánat nem található benne, hanem azt mondja, hogy Isten tegyen azt, amit akar, úgyis azt csinál, amit akar, és jön rá az ítélet. És hasonló tulajdonképpen a másik történet, ami szintén ott játszódik, ennek a történetnek a környékén, ugye a Saul királyról, aki nagyon szép lassan távolodik el Istentől, és egyre inkább belegavajodik a saját hazugságaiba, aztán bűnnel fedez el, és már teljesen elveszíti a józanságát, a józan belátást, és a végén az ő életében is jön az ítélet. Hát erről beszél az apostol, hogy vigyáznunk kell, mert nem tudjuk, hogy megállhatunk-e, hogy hová juthat el az ember, mert nem tudjuk azt, hogy van-e a mód a megújulásunkra. Nem biztos, hogy eljuthatunk oda. Azt mondja itt az apostol, mert megfeszítik Istennek ama fiát, és meggyalázzák. Miről szól ez? Hát arról, hogy nem hiszik el, hogy van bocsánat. Ez a legnagyobb bajunk, hogy az ember eljuthat odáig, és a tudatlanság ez sokszor ide vezet, és ezért szeretnék visszatérni erre a gondolatra, hogy annak okáért hagyjuk el a Krisztusról való kezdetleges beszédet, hanem újuljunk meg. Legyen bennünk az ige, mert ez rajtunk segíthet akkor, amikor talán ilyen nehéz helyzetbe kerülünk. Mert nem becsülik meg. Mert elfeledkezünk arról, mert nincs mélyen bennünk az, hogy de az Úr meghalt értünk. Meghalt, és ez sokkal erősebb, mint a mi bűnünk, a mi gyengeségünk, a mi erőtlenségünk. És az Isten igéje, az ő szent lelke által állandóan vizsgál bennünket. És ezért fontos, hogy itt legyen. Persze a történet szerint azt látjuk, hogy mind Saul, mind az Éli főpap ezt mind nem értette meg. És valóban egy nagyon rossz úton indult el. De az ő életük is, az ő történetük is példa lehet előttünk, vagy jobban mondva felkiáltójel, egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogy vigyázzunk, mert ha nem tudunk megállni ezen az úton, mert hova juthat az ember? Nem véletlenül mondja az ige Pál apostol a korintusi levélben, amikor az úrvacsorával kapcsolatban beszél, amikor azt mondja, hogy vizsgálja meg az ember magát. Vagy amikor azt mondja, hogy mert nem becsülik meg az Úrnak testét. Mit jelent az, hogy nem becsülöm meg az Úrnak a testét? Mert méltatlanul veszem. Hát az, hogyha nem hiszem el, nem becsülöm meg, nem számít számomra az, hogy ő meghalt értem a kereszten. Nem hiszem el, hogy ez nekem elég. Nem becsülöm meg eléggé az ő áldozatát. De honnan tudom, hogy melyik irányba tartok? Ugye nem csak az a kérdés, hogy bemegyek-e az Isten országába, mert ez egy nagyon komoly kérdés, hogy északról, délről, keletről, nyugatról jönnek és letelepednek az Isten országába, de vajon én ott leszek? Én ott leszek? Főleg ha ezeket veszük. Nyilván arról már, azt már látjuk, hogy nem arról szól ez az ige, hogy nincs lehetőség a megtérésre, hanem arról, hogy vigyázzunk. És hogy fontos nekünk Isten igéjét jól értelmezni, fontos nekünk keresni az ő akaratát, hogy ne tévedjünk el. Viszont a kérdés az, hogy most hol tartunk, azt honnan látjuk. És erről is szól ez az ige, nagyon egyszerű módon beszél itt az apostol. Azt mondja, mert a föld, amely beissza az esőt, vagy jó gyümölcsöt terem, vagy haszontalan tövist. Ez pedig lemérhető. Milyenek az én életemnek gyümölcsei? Miért is olvastam el a Galata levelet a imádságunk előtt? Ugye ott a léleknek és a testnek a gyümölcseiről beszél. És az nagyon egyértelmű. Nagyon egyértelmű, hogy miről beszél ott az apostol. És én azt gondolom, hogy mi, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, és régóta halljuk az igét, talán gyerekkorunk óta, hogy ugye ezt olvassuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt levelében, hogy a gyermek ségettől fogva tudod az írásokat. És ott nagyon egyértelmű, hogy mik is a lélek gyümölcsei, és mik a testnek a cselekedetei. Hát vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon mi van az én életemben? Az irigység? A harag? A patvarkodás? A versengés? A gyűlölködés? Hát én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy dolog, hogy az ember megvizsgálja magát, és nem is kell ezt annyira összemosni, mert össze se lehet mosni a békességgel, a béketűréssel, a szívességgel, jósággal, a szelídséggel és a mértékletességgel. Nagyon egyértelmű, és azt mondja az apostol, hogy láthatjuk ezeket. Az egyik hasznos az ember számára, a másik pedig fájdalmas és fájdalmas okozó töviseket terem. Tehát nem maradhat el az önvizsgálat. Igen, mindig szembesülünk a gyengeségünkkel. Igen, mindig szembesülünk azzal, hogy pedig igyekeztem, és mégis elestem. És megint bűnt követtem el. És megint nem figyeltem eléggé. És megint megbántottam valakit. Megint más módon szóltam. Már megint nem tudtam megbocsátani. Már megint lement a nap a haragommal. Már megint előjöttek ezek a dolgok. Bemehetek akkor az Isten országába? Olyan könnyedén tesszük fel ezt a kérdést. És olyan könnyedén bizonytalanodunk el. De az apostol éppen arról beszél, hogy Istennek ettől sokkal jobb terve van velünk. Hanem arról beszél, hogy van lehetőség bemenni az Isten országába. Nem véletlenül mondja a mai igénk, ott a Lukács evangéliumában, Jézus szavaiban, hogy igyekezzetek bemenni. Vagyis igyekezzetek, hogy, hogy megvizsgáljátok magatokat. Igyekezzetek arra, hogy jobban megismerjétek az igét. Igyekezzetek, hogy Isten lelke sokkal jobban átjárja a te szíveteket és életeteket azért, hogy bemehessetek. Hogy letelepedhessetek az Isten országába, hogy jó gyümölcsötöket tudjatok teremni, és ezt láthatjátok a gyümölcsökből. Láthatjátok az életetekben, vizsgáljátok meg magatokat, hogy azok közé tartozhassunk, akik letelepednek az Isten országában. Nem elkeseredni kell. Az Úr ebben a történetben sem, vagy ebben a néhány gondolatban sem meginteni, vagy inkább azt mondtam, bennünket nem el akar bizonytalanítani, hanem éppen arról beszél, hogy akar adni nekünk bátorítást, hogy vigyázzunk, hogy járjunk komolyan az Isten útján, hogy vegyük komolyan az ő igéjét, hogy próbáljunk Isten lelke által jó gyümölcsöket teremni, és igyekezzünk bemenni ezen a keskeny kapun. Az, hogy időnként elesünk, erőtlenné válunk, ez megtörténik. De Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten. Ő azért vállalta helyettünk a bűneinknek a bocsánatát, mert nála van kegyelem. Még a tékozló fiúnak is megbocsátott. Hát nekünk is megbocsát. Adja az Úr, hogy ez a bizonyosság töltse be az mi szívünket. És legyünk azok között, akiket Isten összegyűjt északról és délről, keletről és nyugatról, így bemenjünk és letelepedhessünk az ő országában. Hát Isten adja nekünk ezt a bizonyosságot, és mutassa meg nekünk minden nap az ehhez vezető útat. Ha vétkezünk is, van nekünk szószólónk, ami atyánknál az igaz, Jézus Krisztus. Legyen ez a mi hitünk, és legyen ez, amiben belekapaszkodunk minden nap. Amen.